Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Berzsák Zoltán építésszel Miklódi Márta beszélget.
Stúdiónk mai vendége Berzsák Zoltán építész, akit különös szeretettel köszöntök itt a stúdióban, mert elfogadta a felkérésünket, és eljött hozzánk, hogy bizonyságot tegyen az életéről és a hitéről. Kedves Zoltán, melyik szentírás igével kívánja ezt illusztrálni?
Nagy szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Én azt gondoltam, amikor ezt a felkérés megszólított, hogy azt az igét fogom elhozni, ami először az eszembe jut, hiszen annyi ige van, ami az életünkben meghatározó. Én most a János evangéliumából hoztam egy verset, a 10. részből a 9. verset. Jézus mondja, én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, bejár és kijár majd, és legelőt talál. A 90-es évek elején kint voltam egy barátomnál Berlinben, aki megmutatta nekem a várost, és nagyon sokat beszélgettünk, és még akkor már ugyan fizikálisan már nem állt a fal, vagy legalábbis a jó részét elbontották, de mégis érezhető volt a levegőben és a városban, hogy nagyon erős a megosztottság. És akkor elmesélt egy saját családi történetet, ami engem nagyon meghatott. Az édesapja a 60-as években már külön élt a családtól, és úgy esett, hogy a szülői ház az a nyugati körzetbe tartozott, ő pedig a keleti körzetbe lakott. És egy pénteki estén, amikor együtt dolgozott a család a nyugati szektorban, ő is hazament, és aztán mondták, hogy maradjon ott éjszakára, de mondta, hogy neki még dolga van, és majd másnap úgyis találkoznak. Na hát ezen az éjszakán felállították a falat, illetve hát még nem a falat, hanem egy ilyen szöges drótot, ami a fal előzménye volt, és ő 40 évig nem látta a szülői házát. Meg nagyon megérintett engem ez a történet, mert én is úgy éreztem akkoriban, hogy egy falnak az egyik oldalán állok, de minden fontos dolog a fal túloldalán van. Gondolkodtam azon, hogy mennyi energiát szentelek arra, hogy átjussak ezen a falon, hogy átmásszak rajta, vagy hogy alatta menjek, mint ahogy itt Berlinben is van egy Checkpoint Charlie nevű kiállító terem, ahol lehet látni azt, hogy emberek mit meg nem tettek azért, hogy átjussanak ezen a falon, hogy volt, aki alagutat fájt, volt, aki a villanyvezetékeken ment át, volt, aki neki ment autóval ennek a kerítésnek, vagy ennek a falnak. Tulajdonképpen mi is így vagyunk ezzel, vagy legalábbis én nagyon úgy éreztem, hogy van egy olyan világa falon túl, ami nagyon csábító, de nem tudom, hogy mi az út, hogy lehet oda jutni. Tényleg nagyon sok mindent kipróbáltam. Jártam egy időben a buddhista főiskolára, antropozófiai könyveket olvastam, gondoltam, hogy valami biztos van ezekben, ami át lehet jutni egy másik világba, mert hogy hiányzott nagyon a valami, ami a központja lehet az életemnek, amihez vissza lehet térni, ami meghatározó minden pontban vagy minden időben. És aztán úgy alakult, hogy amikor visszajöttem Berlinből, akkor nem sokkal később megismerkedtem a feleségemmel, akiben szintén voltak ilyen gondolatok, mivel mi még akkor nem jártunk hitben, nem ismertük. Persze voltak kötelékeink, családi kötelékeink, és jártunk templomba időnként, de nem volt közelebbi kapcsolatunk Istennel. Elkezdtünk közösen is keresgélni, hogy vajon mi lehet az, ami a saját közös életünknek is az alapja lehet. És aztán úgy alakult, hogy amikor a legnagyobb fiunk megszületett, akkor az ő keresztelője kapcsán bekerültünk egy konfirmációs oktatásra, amit együtt jártunk végig, sőt még a másfél éves kisfiunk is járt velünk végig, és ott jöttünk rá, hogy nem kell ezt a falat megmászni, mert ezen a falon van egy ajtó. És ezt az ajtót úgy hívják, hogy Jézus Krisztus, és hogy rajta keresztül be lehet jutni oda, ahova egyébként csak születni lehetett korábban, hogy rajta keresztül bejuthatunk abba a világba, amit Isten egyébként elkészített. Ezt még akkor nem is tudtuk, hogy mekkora kegyelem ez, de amikor közel egy időbe jutottunk erre a felismerésre, és adtuk át az életünket, akkor rájöttünk, hogy itt minden más. Tehát, hogy ott a falon túl le lehet pakolni a terheinket, de hogy meg is változik az életünk. És nagyon sok minden nem fért át azon az ajtón, amit próbáltunk átuszkolni a korábbi életünkből. Úgyhogy meg kellett szűrni, hogy mi az, ami másik oldalon is működik, hiszen itt már kettős állampolgárokká váltunk a fal egyik oldalán is, és a másikon is, hiszen ebbe az igébe is van, hogy bejár és kijár majd. Tehát, hogy nem azt mondta, hogy kivesz minket a világból, hanem azt, hogy veletek vagyok minden napon a világ végéig. ezt nagyon nem volt könnyű megérteni és az életünkre alkalmazni, hogy ez már nem azt jelenti, hogy én vagyok, hanem hogy van az Úr, és vagyunk mi, hogy a legjobb eset pedig az, amikor hárman vagyunk együtt, mi ketten a feleségemmel és az Úr. Úgyhogy erre, ennek alapján át kellett rendeznünk az életünket, és nagyon sok megtapasztalás volt. Többek között ez az ige is visszatért az életemben, egy tervpályázatra készültem, és ez az ige került elém. És azt gondoltam, hogy én ezt ez alapján fogom megtervezni azt a templomot, amire egy ilyen meghívásos pályázaton felkértek. Hát egy olyan templomot sikerült terveznem, ami ezt az igét próbálja leírni. Egy dolgot elfelejtettem, hogy ebben az igében az is benne van, hogy nem nekem kell saját erőmből megcsinálni, nekem hozzá kell tennem a saját részem, de a másik rész az nem az én dolgom, az Isten dolga, és hát ezért nem is sikerült ez a pályázat, viszont nagyon sokat tanultam belőle. Azt, hogy mi tulajdonképpen eszközök lehetünk, jó eszközök vagy rossz eszközök, de hogy eszközök lehetünk, vagy eszközök vagyunk az Úr kezében, és nem mindegy, hogy hogyan tesszük a dolgunkat, a saját részünket nem mindegy, hogy hogyan tesszük oda.
Köszönöm szépen. Az Úristen ugye nem ígérte soha nekünk sohasem, hogy problémamentes lesz az életünk, hogy soha nem lesz probléma, hanem azt ígértem, ő átsegít. Problémát mindenki kap, próbát is kap az Úristentől. Azt kérdezném meg, hogy ön milyen próbákat kapott, amikor tényleg az Úristen segítségére volt szüksége?
Volt egy jó hosszú időszaka az életünknek, amikor ez az átformálódás tartott, és mondja az ige, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdag embernek a mennyországba jutni. Nem pontos az idézet, de hogy a lényege az ez, hogy tulajdonképpen vannak olyan dolgaink, amiket nagyon nehezen eresztünk, ami nélkül viszont nem lehet teljes élet. Vallom, hogy ezek a próbák, ezek azért vannak az életünkben, hogy szabadokká válhassunk azoktól a megkötözöttségeinktől, amiket mi fontosnak tartunk ugyan, de valójában megkötöznek minket. Volt a mi életünkben is egy olyan szakasz, amikor az Úr átformálta többek között a munkámat, tehát hogy volt egy nagyon jól menő irodánk társammal, aztán valahogy ez a struktúra felbomlott, és újra kellett kezdeni, ráadásul akkor, amikor az építőipar nem a csúcsát mutatta, hanem elég mély repülésben volt. És akkor megtapasztalhattuk azt, amiről korábban is beszéltem, hogy a mi részünket kell oda tenni, és az Úrnak az Úr áldása ott lesz rajta. Volt egy időszak, amikor már kitakarítottuk az irodát, már minden papírt a helyre raktunk, és még mindig nem volt tevőlegesen munka. Akkor valahogy az jött elém, hogy ha mi nem tudunk pénzt keresni ezzel, akkor segítsünk másoknak. Az egész irodát, tehát akik még megmaradtak, a néhány építész társamat, barátomat megkértem, vagy hát megbeszéltük, hogy akkor ezt tennénk, és ők szó nélkül beálltak ebbe. Akkor terveztük a második templomot, ugye az első volt ez a meghívásos pályázat, a második templomot, úgyhogy elhatároztuk, hogy azt teljesen a saját költségünkre fogjuk megtenni azért, hogy másoknak tudjunk segíteni, hogyha egyszer lesz lehetőségük, ne az első lépésen múljon. Ez egy nagyon-nagyon nagy érzés volt, utólag meg pláne, hogy azóta is van egy ilyen elhívásunk, hogy minden évben valakinek a saját költségünkre tervezünk valamit, de akkor mindenki. Tehát nem csak én, hanem az összes többi munkatársam is, és olyan nagy öröm azt látni, hogy nekünk ez nem olyan nagyon nagy teher, de mennyi, mekkora segítség tud ez lenni másoknak. Tulajdonképpen ilyen mély repülésekből is nagyon jó dolgokat tud kihozni az Úr, csak kell tudni ugrani a tenyerébe.
Akkor mondhatjuk, hogy ez az Úristennek az ajándéka is megtörtént, mert a próbát kiállta, és a szolgálatokat, az önkéntes szolgálatokat az Úr gazdagon szokta megjutalmazni.
Igen, igen.
És önnek egy másik ajándéka is van, a családja, 4 gyermek édesapja.
Bizony, büszke is vagyok rájuk. Nekünk a feleségem, amikor összeházasodtunk, ő óvodapedagógus és konduktor is. Ő mindig gyerekekkel foglalkozott, és ő amikor összeházasodtunk, mondta, hogy ő nagyon sok gyereket szeretne. Hát én akkor még egy kicsit szkeptikus voltam ezen a téren, és aztán, ahogy megszületett az első, aztán majd a második gyermekünk, és közben megismertük az Urat, rájöttünk, hogy nincs is ennél szebb dolog, mint hogy gyerekeket neveljünk. Ugye ebben az átformálódásban az is egy fontos felismerés volt, hogy a gyerekek nem a miénk, hanem kölcsön kapjuk őket. És hogy úgy kell nevelnünk őket, hogy majd ők is megismerjék az Urat, és hogy ők is ugyanezt vigyék tovább. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy ilyen nagyszerű gyerekeink vannak. Úgy 2 nagy fiú, és 2, most már nem mondom, hogy kicsi, de hogy kisebb lány. Nagyon szép életünk van így együtt.
Isten áldja meg ezt az életet. Említette az előzőekben, hogy a fasori református gyülekezetnek a presbitere. Ez egy választott tisztség, de önkéntes szolgálat. Milyen szolgálatokat teljesít a gyülekezetben?
Amikor mi ide kerültünk a fasori gyülekezetbe, akkor mi bekapcsolódtunk a házassággondozó szolgálatba, mert egy nagyon kedves baráti házaspárral mi országos heteken jártunk, és ott megtapasztalhattuk azt, hogy ennek micsoda áldása van, és micsoda fontos dolog ápolni a házasságunkat, főleg igei úton, igei módon. Az első, ahova bekapcsolódtunk, az a gyülekezetben a páros körös szolgálat volt. Ezen kívül aztán hát természetesen megtaláltak elég hamar az építési ügyek. Nagyon sok minden van, amit lehet csinosítani, nem is csak csinosítani, hanem egyáltalán használhatóvá tenni. Nagyon megromlott épület állomány van általában a református egyház gyülekezeteiben, hisz erre nincs szakosodott társaság, nincsenek csapatok, akik ezeket rendben tartják, és ugye a hangsúly sem ezeken van, hanem az igei és a lelki szolgálatokon természetesen. Viszont a háttér sem mindegy, hogy milyen, ezért nagyon fontosnak éreztük azt, hogy valóban olyan hátterünk legyen nekünk is, amire képesek vagyunk, és amit ki tudunk alakítani. Úgyhogy nagyon sok építési ügy talált meg. Aztán egy darabig a feleségem mellett az óvodáskorúakkal is foglalkoztunk. Aztán olyan jó eső érzés volt, mert a fiaim először, aztán most már a nagyobbik lányom is átvette tőlem ezt a stafétát, úgyhogy most már ők foglalkoznak ezekkel. És hát nagyon sok egyéb ügy van a fasorban, de nem csak a fasorban, hanem úgy egyáltalán bárhol. Nagyon nagy öröm, hogy egyre több helyen tehetünk bizonyságot a hitünkről, arról, ami minket megtalált, vagy ami előtt állunk, vagy ahogy az Úr vezetett valamiben, ezek nagyon fontos dolgok, hiszen hát ez az egyik legfontosabb parancs, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket, és hát ebbe beállni ez egy nagy, nagy öröm.
Említette, hogy a gyülekezeten kívül is szeretné összefogni a mérnök társadalmat, mégpedig keresztény mérnököket.
Igen, hát ez tulajdonképpen nem tőlem származik ez az ötlet, hanem dr. Németh Balástól, aki már egy korábbi adás vendége volt itt a stúdióban, vagy itt a rádióadásban. Őt indított erre az Úr, hogy a Műszaki Egyetemen kezdjen el egy mérnök missziót. Tulajdonképpen hát a fasoron keresztül találkoztunk egymással, de itt a Műszaki Egyetemen ő egy imatermet szeretett volna létrehozni, és akkor ebben kérte a segítségünket, és hát az is egy ilyen munka volt, mint amiről korábban beszéltünk. Nagyon nagy élmény volt számomra, hogy a korábbi Rákosi időben épült épületben, aminek ráadásul ugye van az RTH, meg az E épület a Rákosival, a tudásért és a hatalomért előre, tehát ezekről kapta ez az épületcsoport a nevét, hogy a Rákosi épületben, akinek feltett szándéka volt, hogy megszünteti a kereszténységet Magyarországon egy bizonyos idő alatt, hogy mindig felére, minden évben felére csökkentették az egyházi támogatásokat. Eredetileg az ő nevét viselő épületben, ebben az épületben most működhet egy keresztény misszió, és egy imaterem van, és viccesen ezt most már református épületnek hívják az R-épületet, akik oda járnak. Tehát innét indult, és Balázs hihetetlen energiával szervezte az első református mérnök találkozót, aminek nagyon jó hozadékai voltak, és ez tovább vezetett, és hát ez a lelkesedés ránk is átragadt, nem csak rám, hanem még jó néhányunkra, akik nagy örömmel álltunk be ebbe a szolgálatba, hogy fiatal mérnököket, idős mérnököket össze lehessen fogni, hogy az a tudás, az a nem csak szakmai, hanem igei megtapasztalás, ami mindannyiunk életét formálja és alakítja, és ami alapján a munkánkat is igyekszünk végezni, hogy az tovább mehessen. Ugyanakkor a fiatalokra nagyon nagy szükség van ahhoz, hogy mi is újabb lendületet kaphassunk, akik már nem vagyunk annyira fiatalok.
Egyházi épületeken kívül lakóházakat, közösségi házakat is épített. Mégis inkább az érdekelne, hogy az egyházi épületeknél, esetleg templomoknál milyen szempontok vezérlik?
Hát ez egy nagyon-nagyon széles spektrum. Nemrég adták át Újpesten egy katolikusoknak tervezett gyülekezeti épületünket, amiben hát hiszem, hogy az Úr által, de nem olyan egyértelmű volt bekapcsolni, vagy aminek a tervezésében nem volt olyan egyértelmű számomra, hogy én hogy fogok ide, hogy kerülök ide. Ez egy nagyon-nagyon érdekes időszaka volt az életemnek, hogy egy nem csak hogy másik gyülekezetnek, hanem hogy egy katolikus közösségnek hogyan tudok én reformátusként egy épületet tervezni, ami háttere tud lenni az ő gyülekezeti életüknek, de hát ott egy elképesztő, energikus és humoros atya áll a gyülekezet élén. Ez egy nagyon-nagyon jó beszélgetés, egy közös munka volt, ami során az épület kialakult, amiben tulajdonképpen a gyülekezet nagyon sok csoportja megtalálja most a helyét. És teljesen másképp kell mondjuk egy templomépítésnél gondolkodni, vagy sőt, hát a templomépítkezésnél is a különböző területeken vagy helyeken is, tehát teljesen más egy városi templom, teljesen más egy városi gyülekezetnek a szempontrendszere, mint egy vidéki gyülekezeté. Itt a városban nagyon fontos az, hogy hogyan lehet a fiatalokat megszólítani, hogy hogyan lehet egy olyan közösségi teret is teremteni, ahova nap mint nap be lehet menni, ahol hatások érhetik a fiatalokat, vagy ahova tartozhatnak. Vidéken nagyon fontos szempont az, hogy identitás legyen, tehát hogy egy most terveztünk Csömörön egy református templomot, aminek a parókia része, meg a gyülekezőterem része már megépült egy külön épületben, és most az Úrnak hála úgy néz ki, hogy a templom építésére is lesz lehetőség. Itt például teljesen más a szempontrendszer. Itt egy olyan református gyülekezet alakult, missziói gyülekezetként, akik nagyon kis létszámban voltak itt a településen. Az evangélikus templomban tartották az alkalmaikat, tulajdonképpen mindig olyan épületben volt a gyülekezeti termük, vagy a gyülekezet helye, amit valaki felajánlott, volt, ahol nem volt víz se, vagy nagyon nomád körülmények voltak, és innét szerveződött tulajdonképpen meg ez a gyülekezet úgy, hogy most, hogy átadtuk ezt az épületet, már nem fértek be a gyülekezeti terembe. Itt ugye kevésbé az a szempont, hogy a kamaszokat érjék el, illetve hát természetesen az is szempont, csak hogy hol vannak a hangsúlyok, tehát egy ugye másképp is kell egy picit viselkedni, tehát hogy itt akik a gyülekezet magját alkotják, ők Erdélyből, Kárpátaljáról jöttek sokan. És egy valami olyan épületet szerettek volna látni, ami ezt a hovatartozásukat egy picit visszatükrözi. Úgyhogy formailag is, funkcióban is egy picit más. Természetesen annak ellenére, hogy nálunk reformátusoknál a templomnak más az értelmezése, ennek ellenére minden templom szakrális tér is kell, hogy legyen.
Kedves Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést. Hit alapján sok önkéntes szolgálatot vállalt, és ezt az Úristen mindig megáldja. Áldja meg továbbra is az életét és a szolgálatait, munkáját.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy szolgálhattam itt is.
Köszönjük szépen.
Műsorunkban Berzsák Zoltán építésszel Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu.
Ifjúságom egy gyönyörű napján felcsendült egy dal a Duna partján.